pünkösd ünnepe van ma, és az a Szentlélek kitöltetéséről szól, különösképpen a Szentlélekről megemlékezünk. Az ige azt mondja, hogy ebbe különbözünk, az egyik egy napot többnek tart, a másik mindent egyformának tart. Én inkább a második típus vagyok, nem vagyok kifejezetten az ünnepek embere, nem szoktam kifejezetten különösen koncentrálni, összpontosítani egy-egy ünnep alatt csak arra, hanem sokszor van nagypénteken, sőt azt is szoktam mondani, hogy szerintem az a keresztény ember, akinek egyszer van nagypéntek egy évben, az nagyon szegény, hiszen az Úr Jézus halála az, amiről nagyon sokszor megemlékezünk, ugyanígy a Szentlélekről is, vagy az Jézus feltámadásáról, vagy az ő testvérétéről is. Minden esetre most, hogyha mégis van egy ilyen nap, amikor különösen megemlékezünk a Szentlélek kitöltetéséről, a Szentlélek munkájáról, azért néhány gondolatot hiszem, hogy fogadni az Úr ezzel kapcsolatosan. Most szeretnék olvasni egy néhány verset a II. Korintusi levél 5. részéből, a 14. versétől egy néhány verset. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért hal meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismerünk is, ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Jó atyánk, úgy állunk most előtted, mint üres edények, akik várjuk, hogy te töltsed be ezt az edényt azzal, amit nekünk szántál. Most különösen, amikor használni akarsz engem, amikor testben úgy elfáradva és lélekben is úgy meglankadva, de különösen most kérem a te szent lelkednek erejét, hogy te adjál szavakat, mert úgy érzem, hogy semmiképpen semmit nem tudok szólni. De hiszek benned, ó mindenható Isten, hiszek benned, Szentlélek, aki eddig is te adtál szavakat, te adtad, te nyitottad meg az igének értelmét, és tudom, hogy most is megadhatod, hogy a te neved dicsőítessék. Nyissad meg a szívünket, hogy valóban befogadhassuk azt, amit te üzensz, hogy ne csak a fülünkig jusson el, hanem a szívünkig is. És ne csak, hogy eljusson, hanem valóban életté váljon. Ha szükséges, akkor rázzál föl bennünket, ha szükséges, vigasztaljál, mert ez a csodálatos a te lelkedben, hogy mindent el tud végezni ugyanabban a közösségben, bárkinek bármire van szüksége. Dicsérjük és áldjuk a te nevedet ezért. Amen. Jézus megígérte a Szent Lelket, hogy elküldi, hogyha ő elmegy. Sőt, azt is mondta, hogy ha ő nem megy el, akkor nem jön el a Szentlélek. És elgondolkoztam ezen, hogy vajon miért nem lehetett itt a Szentlélek is, és maga Jézus is, hát hogy milyen összefüggés van a kettő között. Én magam nagyon sokszor ilyen gondolkodás közben nem kapok mindenre választ, természetesen sokszor nyitott kérdések maradnak. Minden esetre egy dolgot tudunk a Szentlélekről, a többek között azt, amit maga Jézus mondott, hogy ő fog bizonyságot tenni őről, a magáról, Jézus Krisztusról. Tehát a bennünk levő Szentlélek tanít bennünket megismerni Jézus Krisztust. Ő a vigasztaló, ő a bátorító, ezt mind tudjuk, de most különösen arra szeretnék összpontosítani, és arról szólni néhány szót, hogy ez a Szentlélek, akit kaptunk, aki bennünk van, aki nem érzés által van bennünk, és nem pusztán ismeret által, hanem hit által lakozik bennünk a Szentlélek, tehát hiszük és tudjuk, hogy bennünk van, ez a Szentlélek tesz bizonyságot Jézus Krisztusról, ami azt jelenti, hogy ő ismerteti meg velünk Jézus Krisztust. Azt tudjuk, hogy Jézus ismerete nélkül nincs élet, hiszen ő maga mondta, hogy ez az örök élet, hogy tégedet ismerjenek egyedül igaz Istennek, mondta ezt az ő főpapi imájában, és Jézus Krisztust, akit elküldtél. Tehát maga Jézus Krisztus ismerete az élet. Ha belegondolunk abba, hogy hát immár milliárdok azok, akik magukat keresztényeknek mondják, és Jézus nevére hivatkoznak, nem azért álltam ide, hogy bárkit is megítéljek, viszont úgy érzem azt ezzel az alkalommal összekötve, Mégiscsak szeretnék egy nagyon időszerű dologról beszélni, és én úgy gondolom, hogy egyikünk sincs kétségben afelől, hogy az utolsó időket éljük. Egy kicsit ki kell tekinteni a világban, nagyon sok jel van rá, természetesen csak a nyitott szemű emberek látják ezt, azok, akik valóban Istennel élünk és a Bibliát olvassuk. Hát egy szomorú jelenség azért mégis az utolsó időknek jelei között az a kereszténység hanyatlása. Én nagyon sokszor beszélek róla, sokszor gondolok is rá, hogy nehogy már elcsépelt legyen. Jézus nagyon határozottan figyelmeztet az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy senki titeket el ne hitessen. Sokan jönnek el az én nevembe, sok hitető lesz, hamis Krisztusok, hamis proféták. Ugye, ha hamis Krisztusokról beszél, akkor nem csak egy Krisztus van, hanem vannak Krisztusok, de egy az igazi. És ezért annyira fontos, hogy bennünk legyen az Isten szent lelke, mert ez a szent lélek tesz bizonyságot az igazi Krisztusról, és hogyha ismerjük ezt az igazi Krisztust, akkor kétség kívül megóv bennünket a félrevezetéstől. Ugyanis, talán már máskor is mondtam azt a példát, megismétlem, hogy akik bankban dolgoznak, pénzzel dolgoznak, őket megtanítják, hogy hogy bánjanak a pénzzel, hogy ismerjék föl a hamis pénzt. Nem úgy tanítják őket, hogy minden hamis pénzt megtanítanak velük, hiszen ez lehetetlen volna, mert mire megtanulják a századikat, addigra kiadja valaki a 101-et, és azt nem ismeri. Ennek egyetlen egy megoldása van, csak az igazit kell ismerni, azt viszont nagyon jól. Az utolsó idők félrevezetésének egyetlen egy garanciája, hogy mi ne legyünk félrevezetve, az az, ha ismerjük az igazit, a valódi Jézus Krisztust. Nem azt, akit általánosságban a keresztények hirdetnek, és itt elkezdve a Jézuskától, az Uram, Uramig, amit mond maga Jézus Krisztus is, hanem azt a Jézus Krisztust, akit soha, de soha nem fogunk egyébként megismerni, csak akkor, hogyha bennünk lakik az ő lelke. Mert akiben nincs Krisztusnak lelke, az nem ővé. Akié pedig nem Krisztus, az nem ismeri őt. Jézus Krisztus ismerete jó példát lehet hozni a házasságra. Ugye a házasságban is, akik együtt élnek, házastársak, ismerik egymást. Jézus csak akkor fogjuk ismerni, hogyha vele élünk. Igen, ám csak itt a nagy kérdés, hogy az egész kereszténység Jézusról beszél. Hiszen azért kereszténység. Mindenhol Jézus nevét említik, Jézus dicsőítik, akkor honnan fogjuk megtudni, hogy most melyik az igazi, melyik a félrevezetés, mint ahogy mondtam, onnan, hogy bennünk van az igazi, ismerjük az igazi. Na de ha én fölteszem a kérdést bármelyik keresztény embernek, és most szeretném, hogyha jól megértenénk, hogy egyáltalán nem akarok én csoportokat vagy embereket ítélni, csak tisztán az igazságot szólni, csak Jézus Krisztus igényét szólni, aki pedig nagyon komolyan figyelmeztet bennünket, és a Máté Evangélium 24. részében, ha jól tudom, háromszor vagy négyszer hangsúlyozza ki Jézus, amikor az utolsó időkről beszél, hogy vigyázzatok, hogy senki titeket el ne hitessen, mert jönnek tévtanítók, jönnek hamis Krisztusok. És én úgy látom, hogy tele van vele a világ. Tehát akkor nekünk csak az igazi Krisztust kell ismerni, akire a Szentlélek mutat, és megismerteti, megmutatja nekünk. Olyan sokszor elgondolkozok azon a tényen, és engem végtelenül szomorúsággal tölt el az, ami a világba megy. És most nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy a keresztények Bibliájában mi van írva, és majd erre szeretnék egy kicsit később visszatérni, de nézzük meg azt, hogy a keresztény világ hogy áll össze. Tehát melyek azok a részek a Földön, ahol a keresztények élnek? Észak-Amerika, Európa, Ausztrália, főként ugye itt élnek a keresztények, és ezek a világ leggazdagabb országai. Itt vannak a világ leggazdagabb országai, és nem csak, hogy itt vannak a világ leggazdagabb országai, hanem itt gyakorlatilag mértéktelen és határtalan a dőzsülés, itt élnek a fogyasztói társadalmak, kiaknázzák a Földet minden szempontból, míg a Föld másik részén, ahol nem keresztények élnek, ott pedig éhínség van. Akkor föltettem magamban azt a kérdést is, hogy hát hogy lehet az, hogy Jézus elhozta az evangéliumot, és akkor csak ezekre a földrészekre terjed ki a kereszténység. De hát persze van Kínában, Afrikában, máshol is vannak keresztények, de mi itt milliárd számra vannak, ott esetleg néhány ezer, százezer, lényegesen kevesebb a keresztények aránya. Hát akkor eleve ezeken a föld részeken, ahol kevesebb a keresztény, akkor itt valahol mégiscsak nem tehetnek róla, hogy nem jutott el hozzájuk úgy az evangélium. Mi pedig itt, akik itt élünk Európában, és már nemzedékekre visszamenőleg is ugye keresztény gyökerekből származunk, akkor mi pedig lépéselőnyben vagyunk ezekkel szemben, vagy egyáltalán ezek a kontinensek. Akkor megint visszatérve itt az ellentmondásokra, és ezt éppen Japánból jövő hívő keresztények mondták, hogy a sintoizmus, tehát a japánok azért nem annyira fogékonyak a kereszténységre, mert azt mondják, hogy hát mi itt Japánban, akik nem vagyunk keresztények, jobb erkölcsöt élünk, jobb az erkölcsünk, mint nektek ott Amerikában, akik keresztényeknek nevezitek magatokat. Akkor itt a kérdés, megint csak föltehetjük a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy a kereszténység ilyen gazdagon megvan áldva Istentől, ugye, hogy ilyen bőven terem, ilyen jó a gazdaság, ilyen jólétben élünk, és akkor a világ másik részén pedig éheznek az emberek. Persze, ez mind, amit most elmondtam, ez így a földre vonatkozik, de akkor egy kicsit leszűkíthetjük a kört, ugye azokra is, akik ugye most keresztény államban élünk, de nagyon kevés ember az, aki valóban kereszténynek is tartja magát, és hívő, és gyülekezetbe vagy templomba jár. És megint csak föltesszük a kérdést, hogy vajon ez a keresztény réteg azt mutatja-e, arról beszél-e, amiről Jézus Krisztus. Amiért Jézus Krisztus eljött, amit Jézus be akart mutatni, és nem csak beszélt róla Jézus Krisztus, hanem be is mutatta, meg is élte. És akkor talán itt jövünk a mondani valónk lényegéhez. Azért vagyok elszomorodva, amit említettem, hogy ma 1000-10000 darabra van szakadva a kereszténység. Nagyon sok közösség szétválik, akkor összejönnek, egy darabig együtt vannak, akkor az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, mindenkinek van egy teológiája, mindenki megpróbálja többé-kevésbé a Bibliából alátámasztani, és azt mondhatjuk, hogy fejlett is a teológia eléggé ma, nagyon könnyen hozzá lehet jutni minden ige hirdetéshez, magyarázathoz, és most nem akarom felsorolni ezeket a neveket, nagyon jól ismerjük, tudjuk őket, ezeket a közösségeket, és odáig jutnak, hogy kölcsönösen kizárják egymást. Hát te nem vagy jó hívő, mert te úgy gondolkozol, ezt így kell gondolni, ezt így kell érteni, a kegyelem teológiája erről szól, nem, neked nincs igazad, mert azt így kell érteni, és akkor jönnek ezek a jól ismert részek. És azért vagyok elszomorodva, mert gyakorlatilag egy olyan képet nyújt az egész, minthogyha... És most azért keresem a szavakat, mert ezt nagyon nehezen fogom tudni megfogalmazni, de én hiszem azt, hogy a Jóisten lelke rá fog világítani arra, hogy a kereszténység teljesen másról kezd szólni, mint amiért küldetett. És olyan sokszor éltük meg azt, hogy átlépjük a hajléktalant az imaház kapujába, aztán bemegyünk, és akkor elkezdünk teológiai kérdésekről vitatkozni. És akkor eldöntjük, hogy ezt így kell hinni, ezt így kell érteni. Aztán a hajléktalan ott van, és akkor, hogyha szerencsé van, akkor nem fagy meg. Éheznek az emberek odakint, mi keresztények pedig jól el vagyunk, és jókat vacsorázunk, és jól érezzük magunkat, közben meg a világgal van, ami van. Vagy pedig jönnek a keresztény show műsorok, ugye, amikor aztán tényleg most mi aztán Isten dicsérjük, és pörgünk, és aztán hazamegyünk, és hétfőn meg elkezdjük az életünket ott, ahol abba hagytuk, és akkor szombatig jól kidolgozzuk magunkat, aztán vasárnap megint kezdődik az úgynevezett Isten tisztelet, és akkor valahol azt érezzük, mintha fölborulna ez az egész balansz. És itt az ige egyértelműen azt mondja, és én úgy gondolom, úgy hiszem és úgy élem meg, hogy Jézus Krisztus, az igazi Krisztus, pontosan ez az, amit be akart nekünk mutatni, hogy a hívői élet az nem teológia, nem program kérdése, nem arról szól, hogy most mi kinek nevezzük magunkat, vagy most hogy hiszük, vagy hogy gondoljuk, vagy hát akkor ki látja jobban, vagy hát ezt azért így kell csinálni, de nem, nincs igazad, mert ezt nem úgy kell csinálni, az igazi keresztényi élet, és ezt így gondolom, így tapasztaltam, meg a történelmi ismeretből is így tudom, hogy Jézus Krisztus volt az egyetlen, aki nem csak beszélt, hanem aki igazán úgy élte meg, hogy az ő életét odaadta a másikért. És én azt gondolom, hogy itt van a lényege, itt van a gyökere, és amikor a kereszténységről beszélünk, és ami olyan színes, olyan sok minden van benne, és olyan, hát mondhatom azt, hogy egymásnak ellentmondó, sokszor egymást meg nem értő kérdések, és kimarad a lényeg. Kicsit hasonlít ahhoz, ezt hallottam egy történetet, valaki mondta, hogy egy kisgyermeknek volt a keresztelője, valamelyik egyházban ugye gyerekeket keresztelnek, és elhívták a vendégeket, és a kisgyermeket betették egy szobába. Lekapcsolták a villanyt, mert aludt, jöttek a vendégek, és az első vendég nem vette észre, rádobta a kabátját a kisgyerekre, aztán a következő is, és aztán végén egy nagy kupac volt már a kisgyermeken, és akkor egy olyan másfél óra múlva keresték a gyermeket, és halott volt. Mi ennek a mondani valója? Én egy kicsit kezdem úgy érezni, hogy összegyűlünk, hogy olyan nagy szavak sokszor elhangoznak, olyan nagy dolgokat beszélünk, mint kereszténység, a programok, és maga akiért összegyűlünk, maga Jézus Krisztus kezd egyre inkább betakarva lenni. Persze megint föl lehet tenni a kérdést, hogy miért, hát őról beszélünk, őhozzá éneklünk. Jézus Krisztus személye, az ő lényege erről szól. Az önmaga megüresítése, halálba adása és a másnak élés. Ez a kereszténység, ez Jézus Krisztus üzenete. Erről szól az élet, és ott, ahol nem létezett még nagy tudomány. Nagyon sokszor a keresztények nem tudták olvasni a Bibliát, nagyon sokszor éltek úgy elmúlt századokban, mert vagy nem volt Bibliájuk, vagy ha lett volna is, írástudatlanok voltak. De maga a lényeg, ami kezd kimenni, és én itt most saját magamról is nagyon komolyan figyelmeztet engem, és int engem itt a Szentlélek, amikor szólok erről. Ez Jézus Krisztus üzenete, ez Jézus Krisztus személye, hogy ha meghalt értünk, az ő életét adta oda, mi érettünk, akkor ez az elvárás, ez gyakorlatilag az, amit nekünk is meg kell élni, hogy innentől kezdve ne magunknak éljünk. Igen, ám csak egy óriási problémával találkozunk szemben. Ugyanis egész addig, míg mi saját magunkkal összezárva élünk, addig csak magunknak tudunk élni. Amíg az a fontos számunkra, hogy mi boldoguljunk, amíg az a lényeges számunkra, hogy úgy rendezzük be az életünket, hogy kényelmes legyen, hogy úgy rendezzük be az életünket, hogy azt tegyük, amit mi tenni akarunk, és itt lehet beszélni a pénzről, a karrierről, bármiről, addig nem lesz fontos a másik számunkra. Addig lehet ugyan programszerűen jó cselekedeteket cselekedni, de, és ez megint egy nagyon-nagyon ismerős dolog, úgy gondolom, hogy sokszor találkozunk a saját életünkben is, a hirtelen való föllángolásra. Na, bebuzdulunk, látunk valami problémát, hajléktalan kérdés, evangelizáció, bármiről beszélhetünk, akkor egy kicsit úgy fölbuzdulunk, gyertek, csináljuk, látjuk, hogy sok a tennivaló, sok az aratnivaló, menjünk. Csak sajnos az a probléma, hogy ami itt van bennünk, ami régi emberünk, és amíg nagyon erős a mi régi emberünk, mi bennünk, addig ez csak hirtelen föllángolás lesz, és szalmalángszerűen el is rohad. És ezt olyan sokszor megéltem én magam is, és ezt meg kell élni sajnos, hogy nincs mélyen tartó gyökere az ilyen föllángolásoknak. Akkor mi a megoldás? Azért mondja az ige egyértelműen, és szeretném ismét fölolvasni. Úgy kezdi azt mondja, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Tehát ez a lényege neki, tehát mindazok, akik meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Tehát Krisztus azért, hogy értünk tudjon élni, ő neki is meg kellett halni. És mindaz, aki őt követi, és őt szolgálja, annak mindenkinek keresztül kell menni ezen a halálon. Csak akkor tud bennünk Jézus Krisztus valóban munkálódni, és akkor tud az élet munkálódni kifele, és akkor lesz a mi életünk valóban egy szolgáló élet, hogyha mi saját magunkat a halálba adjuk. Tudom, hogy ez sokszor olyan nagyon elcsépeltnek tűnik. Sokkal könnyebb valami teológiai kérdésről beszélni, vagy hagyományokról, vagy ezt így szoktuk, de saját magunk halálba adása, ez egy nehéz dolog. De nincs élet nélküle. Mert Jézus határozottan megmondta, hogy aki elveszíti az ő életét, megtalálja. És én saját magamba kell, és ez most egyfajta bizonyságtételés, és úgy gondolom, hogy mindnyájan fölismerhetjük sokszor, hogy olyan erősen kötnek még bennünket a mi elképzeléseink, a mi gondolataink, olyan könnyen fordunk saját magunk körül még. Annyira fontos még a mi környezetünk, a mi életünk, a mi elképzelésünk, hogy ez egy óriási gátja a szolgáló életnek. Pedig Jézus üzenete pontosan erről szól. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy helyettünk haljon meg, hogy átvállalja helyettünk a büntetést, ezzel a világ történelem legnagyobb áldozatát hozta meg, és példát adott nekünk, ahogy ő tett, mi is úgy tegyük. Mi is adjuk halálba a mi régi életünket, hogy szolgáló életet tudjunk élni. A szolgáló életnek, mint említettem, egyetlen egy feltétele van az, hogy mi egyre inkább megszűnjünk létezni. És olyan jó látni olyan hívő embereket, akiken látszik az önzetlenség. Az önzetlenség az nem képmutatás. Lehet képmutatásból is szolgálni, ott, ahol más látja. Lehet szolgálni érdekből. Lehet úgy is szolgálni, hogy tényleg senki nem látja, de én úgy gondolom, hogy most akkor ezért majd jutalmat kapok a mennybe, mert akkor most megint csak valamit kéne tenni, ugye, hát csináltam egyfajta olyat, amit nem kellett volna, akkor most elmegyek és szolgálok, és akkor most valahogy ezt kibalancoljuk, ez nem így működik. Jézus, vagy a Pál apostol azt mondja egyértelműen, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Tehát a titka a szolgáló életnek az, hogyha mi meg tudunk halni, hogyha mi önmagunkat a halálba adjuk, átadjuk a mi életünket teljesen Krisztusnak. És ez egy nagyon egyszerű dolog, ez egy döntés. Ez csak egyszerűen azt kell mondani, hogy Uram, itt van az én életem, nem én vagyok már a tulajdonos, tegyél velem, amit akarsz. Természetesen éppen többekkel is így beszélgettem, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Óriási belső harcok, szenvedések, küzdelmek, tusakodások, kétségek, aztán jöttek ugye azok a vívódások, hogy de hát én Istenhez imádkoztam, és akkor miért enged ilyen mélységbe, és miért nem értenek meg az emberek, miért vetnek meg, elhagynak a barátaim, akkor ismét kétségek és ismét mélységek, és úgy tűnik, mintha összecsapna a hullám a fejem fölött, és megyek előre, mert Isten azt mondta, hogy ezen az úton, de közben úgy érzem, hogy elhagyott. És amikor ilyen problémákkal találkozunk, vagy én magam is föl szoktam tenni azt a kérdést, hogy kicsit gondolkozzál azon, emlékezzél vissza, hogy arra a pillanatra, hogy volt az életedben olyan, amikor átadtad az életedet teljesen az Úrnak. És azt mondtad, hogy legyen, ahogy te akarod. Hát igen, igen, valóban volt ilyen. Na mondom, akkor most ez történik, mert ahhoz, hogy Krisztus bennünk meg tudjon születni, és bennünk lakni tudjon, az mindenképpen keresztül kell menni a mélységeken. Ugyanis a hit, mert Krisztust hitáltal bírjuk. A Szentlélek hitáltal lakozik a mi szívünkben. A hit semmiképpen nem tud megerősödni a látás által. Éppen ma délben beszélgettünk arról, hogy milyen különös az, azt gondolná az ember, hogyha most megjelenne itt valaki, akit nem ismerünk, és volna itt egy 4 napos halott, és föltámasztaná, akkor abban a pillanatban hinnénk neki. Hát ez Istentől van. Mert ugye hát egy tetsz halottat, egy napos halottat föl lehet támasztani. Pontosan ez történt, amikor Jézus föltámasztotta Lázárt. 4. napos halott volt, már bomlásnak indult, és egyetlen szavával föltámasztotta a Lázár, jöjj ki. Erre azt mondaná az ember, hogy na innentől aztán senkibe semmi kétség nem lehetne. Egyértelmű, hogy mindenkinek, az összes jelenlevőnek, vagy szemtanúnak, vagy fültanúnak el kell hinni, hogy Jézus Istennek fia. Ő maga Isten. Mert ember ilyet nem tud tenni. És mit tettek a farizeusok? Abban az órában döntötték el, hogy Jézus meg fogják ölni. Teljesen mindegy, aki nem akar hinni, az nem fog hinni akkor se, ha bármilyen csodát lát. És ezért csodálatos a hitnek útja, mert úgy formálódik bennünk Jézus Krisztus, úgy nevekedik mi bennünk, és mi úgy tudunk egyre kisebbek lenni, ha minket hit által vezet. Ez pedig nagyon sokszor homályosságon keresztül. Mert hinni akkor nagyon könnyű, amikor minden világos, amikor minden fényes és minden tiszta. Hinni akkor nagyon nehéz, amikor azt mondja, hogy indulj el ezen az úton, és ez oda vezet téged, ahol én mondtam, és igen, Uram, megyek, de vezessél, és egyszer csak azt érezzük, hogy nincs velünk, egyszer csak nem érezzük a jelenlétét, és a hívő emberek nagyon sokszor jutnak és jutunk ilyen kétségekbe, hogy ilyenkor mi történik. Miért vannak ellentmondások az életünkben, miért történnek a dolgok teljesen máshogy, nem értjük. De a hit az nem értelem és nem érzelem. Jézus Krisztus bennünk hit által tud megszületni, és csak úgy fog bennünk megszületni, hogyha átadtuk a mi életútunkat Istennek. Ha összetör bennünket, és egy olyan úton fog bennünket vezetni, amin egészen biztos, hogy mi nem mentünk volna, hogyha ránk bízta volna, De ez a csodálatos Isten vezetésében, hogy tudjuk, hogy honnan indultunk, és tudjuk, hogy hova érkezünk. Egy dolgot nem tudunk, hogy ez az út hol vezet, milyen út, mi lesz a mi életútunk, mi lesz a mi sorsunk, milyen emberek fognak körülvenni, mennyi bántást kapunk, mi fog történni, betegség, egészség. De egy dolog biztos, ha átadtuk magunkat Jézus Krisztusnak, átadtuk a mi életünket neki, akkor egy dolog egészen biztos, és ez 100%-ig hinni kell, hogy ő, ha elkezdte bennünk ezt az utat, ő véghez is viszi. Olyan nincs, hogyha valaki átadja magát Isten vezetésének, hogy ő eltévedne. Ilyen nincsen. Ez 100%, ez teljesen hinni kell. Hinni kell akkor is, hogyha nem látjuk, akkor is hinni kell, hogyha teljesen máshogy éljük meg, vagy máshogy érezzük, vagy az emberek mást mondanak. Ez a hit az, amely Ábrahámban is volt, amikor elindult egy teljesen ismeretlen helyre, kivette Isten őt egy civilizációból, mert úrföldje akkor elég nagy és fejlett civilizáció volt, talán az akkori világ legfejlettebb része volt Mezopotámia, és azt mondta neki, hogy kelj föl, indulj el innen, elindított egy ismeretlen helyre, és adott neki egy ígéretet, egy fiút, aki születni fog. Ugyanezt az ígéretet kaptuk meg mi is, kelj föl a te régi lakóhelyedből, kelj föl abba, amiben voltál, a bűnből, kelj föl onnan, amit szerettél, amire azt gondoltad, hogy jó, és indulj el, és ha elindulsz a hitnek útján, akkor te is megkapod az ígért fiút, te benned is meg fog születni Jézus Krisztus, a világ megváltója, a világ világossága, és ez az egyetlen lehetőség, hogy életed legyen. Ez a Jézus Krisztus, aki benned örök életet munkál, aki téged szolgálóvá tesz, és nem te fogsz már szolgálni, hanem ő fog szolgálni te benned. Élek többé nem én, hanem él bennem Jézus Krisztus. Ezt mondja Pál apostol, és hogyha mi így tudunk egyre inkább összetörni, egyre inkább átadni az életünket, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy amit mi nem voltunk képesek megtenni, hogy elkezdenek az életünkből elmaradni a kedvenc dolgaink. Elkezd egyre inkább nem érdekelni a világ. Elkezd egyre inkább hidegen hagyni mindaz, amit nyújt. És ami eddig jólétet adott, szórakozást adott, kedvtelés volt számunkra, elkezd eltűnni, mert egy sokkal nagyobb érték kezd a mi életünkben valósággá válni, és ez Jézus Krisztus. És ő érte már soha, de soha vissza nem mennénk oda, ahonnan kijöttünk. Ez a mi üdvösségünk titka, ez a mi üdvösségünk lényege, és ha így bennünk Jézus Krisztus megszületik, és így fog fejlődni bennünk, mi egyre inkább alá fogunk szállni, és így lesz a mi életünk egyre inkább egy szolgáló élet, mint ahogy mondja, hogy azok, akik szintén, és ismét szeretném olvasni, talán úgy gondolom, hogy ez a mondani való lényege, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztatott. Ha ezt mindnyájan szívünkhöz vennénk, ha az Úr ezt beégetné valóban a mi szívünkben, hogy ez a kereszténységnek a lényege, hogy ezután nem magunknak éljünk, hanem másoknak. Milyen szép lenne a világ, ha minden ember másnak élne. Milyen szép lenne, hogyha csak minden keresztény másnak élne. Mennyire más képet mutatna, és milyen vonzó lenne a világiak számára is. Mert tehetünk mi bármit, mondhatunk mi bármit, lehet bármilyen prédikációnk. Semmit, de semmit nem fog érni az embereknek, hogyha nincs mögötte az az aranyfedezet, amiről Jézus azt mondta, hogy erről ismeri meg mindjárt, hogy én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szeretet pedig nem egy érzelmi dolog, nem arról szól, hogy összejövünk és átöleljük egymást, és jaj, de jó, hogy találkozunk, és természetesen örülünk egymásnak, és örülünk egymás látásának is, mert ez a szeretetnek a velejárója is. De az isteni szeretet, a krisztusi szeretet arról szól, hogy ezután már nem magunknak éljünk, hanem annak, aki meghalt értünk, és Jézus Krisztusnak pedig csak úgy tudunk élni, hogyha egymásért élünk. Mert azt mondja Jézus, hogy amit egyet cselekedtetek az én kicsinyeimmel, azt velem cselekedtétek. Azt mondja János apostol, és először hadd említsem, ha ezt mondom, ezt az ige verset, hogy János 3.16, azt hiszem mindjárt tudjuk, annyira ismert vers, talán az egész kereszténység mondaná kórusban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszőben el ne veszel, hanem örök élete legyen. Ha már más nem is tudunk, hogy hol van megírva, de ezt legalább tudjuk a Bibliában. Jó lenne, ha mindet ennyire ismernénk, és nagyon jó lenne, hogyha az 1 János 3.16-ot is ennyire ismernénk, és nem árt megtanulnunk. Könnyű megjegyezni ezt, mert az egyik ugye a János 3.16, a másik az 1 János 3.16, tehát János levelének a harmadik részének a 13. verse. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta érettünk. És most jön egy folytatás, amit olyan ritkán használ az ige. Nem nagyon használ ilyen szavakat, hogy kötelező, meg parancs, meg, és itt meg azt mondja, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Tehát ez a titka. Bennünk Jézus Krisztus csak akkor tud élni. Csak akkor él, hogyha mi már nem magunknak élünk, hanem a mi életünket oda tudjuk egymásért adni. Amikor már nem az lesz a fontos számunkra, hogy mi mit szeretnénk, hogy nekünk hogy volna kényelmes, hogy mi az elképzelésünk, hanem nekünk az lesz a fontos, hogy szolgáljunk, és adjuk oda az életünket másokért. És Jézus példázatai olyan csodálatosak, hogy sokszor eszembe jut az irgalmas samaritánus példája. Nem véletlen hozta föl példának ezt a három embert. Először elment a pap, aztán elment a lévita, utána jött a samaritánus. Hát ugye a pap az aki szolgált, aki ment a templomba, a lévita, aki jól ismerte a törvényt, és aztán jön az a samaritánus, aki megvetett ember volt. A keresztényi élet nem tudás kérdése. A keresztényi élet élet kérdése. És ez az élet Jézus Krisztusban van, és Jézus Krisztus bennünk akkor fog megszületni, és akkor fejlődik, és akkor él igazán, és mi ő által akkor élünk, hogyha átadtuk az életünket. Ő majd el fogja végezni, mi nem tudjuk a mi életünket megjavítani, ő meg fogja tenni, és akkor innentől kezdve a mi életünk elindul egyre inkább arra fele, hogy már nem az lesz fontos számunkra, amit mi szeretnénk, egyre inkább eltűnnek életünkből az elképzeléseink, a ketteléseink, a szórakozásaink, az anyagi vágyaink, hogy mi mit szeretnénk elérni, hanem egyre inkább az lesz szemünk előtt, hogy hol tudunk szolgálni és kinek tudunk szolgálni. Ez Jézus Krisztus, ha így élünk, akkor ismerjük, ha őt ismerjük, akkor örök életünk van.